Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Böjt első vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, melyet a Máté írása szerinti evangéliumban találunk, a negyedik rész első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim Jézus Krisztusban, tegnap az ifjúsági órán, kedves közösségben, a Luther sarkon lehettünk együtt a gyülekezet gimnázium fiataljaival, és mi teológusok, és arról beszélgettünk vajon, hogyan nyert teret életünkben a gonosz. Egyszerre csak ránk tör, ott lesz az életünkben, vagy belopódzik, alattomosan és lassacskán, de biztosan urrá lesz rajtunk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy meg annyi módon, körmönfontan, vagy pedig éppen észrevétlenül, egyszerre csak ott lesz, beszivárog az életünkbe az, amit rossznak, gonosznak említünk, sokszor úgy, hogy észre sem vesszük azért, hogy ott uralkodjon, eluralkodjon, minél nagyobb teret birtokoljon az életünkbe, és olyan befolyással bírjon reánk, amelynek ellen állni nem tudunk. A rossz hogyan érvényesül az életünkben? Böjti kérdés is lehet ez, hiszen böjt a rosszal való küzdelemnek az időszaka az egyházi esztendőben, amikor az ember igyekszik ellenállni, igyekszik megfosztani magát mind attól, ami okot adhat arra, hogy hódoljon a gonosznak, megtisztítani igyekszik önmagát, lelkét, hitét, hogy aztán alkalmasan tudja várni az Úr Jézus Krisztussal történő eseményeket, ahogyan azokról az egyházi esztendő ideje tanúskodik, és így váljék egyé az ő urával. És azután végül azt a következtetést vontuk le, hogy ugyan a bűn, a gonosz ott van az életünkben akarva, akaratlanul, ahogyan az ószövetségi igéből is az imént hallottuk, de azért nem az övé az utolsó szó az életünkben. Ellen lehet neki állni. Van valami, van valaki, aki hatásosan tud védelmet nyújtani a gonosz hatalma ellen az életünkben. Milyen jó, hogy nem az övé az utolsó szó. És amint hallgattuk egymást a tegnap este, Luther sarkon egyszerre csak eszembe jutott ez a mai ige, az ige hirdetésnek az alapigéje, Jézus Urunk tusakodása a sátánnal, a gonosszal ott kint a pusztán, hosszú-hosszú ideig, több mint egy hónapig, 40 napig, ahogyan az Új Szövetségben olvassuk, és bár nem tematikusan készültünk a hétvégére, ki-ki hozta a magáét, az én feladatom ez az igehirdetés volt, de rácsodálkoztam arra még most az istentisztelet előtt, a családi istentiszteleten és annak témáján gondolkozva, hogy mennyire összevágnak ezek a böjt első vasárnapi igék és gondolatok, hogy mit jelent az ember életében a küzdelem a gonosszal, és mit jelent a feloldás, a feloldódás. És íme még a legnagyobbat sem kerüli el a bűnnek, a gonosznak a jelenléte, a kísértése. Íme még a mi Urunk Jézus Krisztus is, akiről azt gondolnánk, hogy ugyan emberként elgyengült olykor, könnyeket hullatott Jeruzsálem felett, olykor talán olyan indulatok ébredtek a szívében a tanítványaival kapcsolatosan, hogy félre kellett vonulni, hogy magányosan imádkozzék, de azért a gonosznak ellen tudott állni, hiszen isteni volt a küldetése, sőt, a származása is, íme még őt sem. Még őt sem kerüli el a kísértés, a gonosznak a piszkálódása, hogy kérdőre vonja őt, hogy kihívja őt, hogy megkérdezze őt, hogy ahogy ma mondani szoktuk, kóstolgassa őt. Máté evangélista, Lukács evangélista is megörökíti ezt a jelenetet, még Márk is ír róla három tömör mondatban, szokásához híven egyedül János az, aki fukarkodik, és nem hozza a megkísértés történetét. És azt is jól tudta ennek kapcsán Jézus nyilvánvalóan, ahogyan arról Máté és Lukács is beszámol, a többiek elhallgatják, hogy miért tanította tanítványait úgy imádkozni, ahogyan mi ismerjük a mi atyánkban, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Ne vigy minket a kísértésbe, mert őt vitte. Mert ő tudta, mi a kísértés, ő átélte, ő szenvedett tőle. Neki helyt kellett állnia ebben az állapotban, hogy kísértés, és jól érezte, és jól tanította imádkozni azokat, akik talán még inkább kivoltak szolgáltatva a gonosznak, emberi énjüknek, gyengeségüknek, hogy ne vigy minket a kísértésben, mert nem hiányzik az az embernek. Nyilván Jézus Urunknak sem hiányzott. Mondhatják a Biblia magyarázók, hogy igen, az ő felkészülésének, nyilvánosság elé lépésének volt ez, a próbája, az előkészítő időszaka, hogy 40 napig ott szenvedett a pusztában, és viaskodott a sátánnal, hogy kikristályosodjon a küldetése és a mondani valója, s azután immár megtisztulva, immár egészen tudatosan, célirányosan lépjen az emberek elé, és kezdjen el prédikálni, és teljesítse küldetését. De ne gondoljuk ezt ennyire célirányosan szerkesztetnek és drámainak. Gondoljuk el azt, hogy nem feltétlenül hiányzott az életéből az, amit ott átélt, amit kísértésnek nevezünk, ahogyan mi is a saját kísértéseinkre, gondjainkra, szenvedéseinkre, betegségekre, keresztjeinkre az életben gondolhatunk úgy, hogy igen, nem ismerjük egészen azoknak végső értelmét, az Úristennek biztos célja van azzal, hogy az úgy történt, de azért szívesen kihagynánk, vagy kihagytuk volna az életünkből azt az egy évet, azt a két hónapot, azt a három napot, amely talán pokoli volt, ami olyan kísértés volt, hogy alig-alig tudtunk talpon maradni, akár lelkileg és ellenállni annak. Nem hiányzik az embernek az ilyesmi. talán csak az ősz hajszálai gyarapodnak, miközben kutatja ezeknek az értelmét. Nem is Jézus kereste, hadd fűzzem rögtön hozzá, nem ő lépett ki a pusztába, ahogyan megint ma mondjuk, önként és dalolva, szent énekeket énekelve, hogy ide nekem nem az oroszlán, de a gonoszt, a kísértőt, na hagy jöjjön, majd kipróbálom az erőmet, hanem így olvassuk, a lélek vitte ki őt oda, hogy megkísértse az ördög, a sátán, nem önszántából indult neki. Nem ő akarta ezt így vállalni, nem így akart fölkészülni a Jézus küldetésre, a Krisztusságára, hanem elszenvedte a kísértésnek ezt a kihívását, állapotát, de ha már ott volt, ha már ott találta magát, akkor azt tudta, azzal szembesült és azt vállalta, tartott, amíg tartott, 3 napig csupán, vagy éppen 40 napig, vagy akár 1,5-2-3 esztendőig, mindegy is, hogy helyt kell állni, ki kell bírni, hogy túl kell élni, hogy meg kell felelni, hogy valami nagyon kellemetlen, nagyon kihívó, nagyon megerőltető ér az életben, akár fizikai értelemben, de akár lelkileg is, és nekem nem szabad feladnom. Nekem ki kell bírnom, nekem helyt kell állnom. Nem lehet bedobnom a törölközőt, és azt mondani, hogy ennyi volt, eddig bírtam, ennyit érek, sem önmagam, sem a világ előtt, hanem erősnek kell lennem. Ki kell tartanom, még ha nem is kerestem is nyilván ezt a helyzetet, de ha már ott vagyok, akkor helyt kell állnom, nem szabad feladnom. Az embernek nem szabad soha behódolnia a rossznak. És ez jutott eszembe tegnap este is, mikor meg annyi bűnt listáztunk a kivetítőn, mikor elmélkedtünk azon, hogy ezek milyen természetűek, melyik a legerősebb közülük, és melyik az, amit talán Luther, a reformátorunk is úgy nevezett, hogy pupen zünde, hogy baba bűnök. Bármilyen kicsi is legyen a kísértés, vagy bármely erős késztetést érzek arra, hogy újra oda essem, ahonnan éppen kikászálódtam, nem szabad behódolnia az embernek a rossznak. S egy kedves testvérünk, fiatalember, egy belső hang megszólal, és azt mondja, hogy nem, így vallott, és igen, a belső hang, a lelkiismeretünk megszólal, és kimondatja velünk, hogy nem, de nem vet elég visszhangot ez a lelkiismereti késztetés, hanem legyőzi bennünk sokszor valami olyan, melynek a hangja erősebb még a lelkiismeretünknél is, amely első helye, helyszíne bennünk az Úristen kijelentésének. És aztán tovább bugdácsolunk, kapkodva, keresve a keresztény választ, Isten különleges kijelentésére várva, templomba érkezve talán a lelkésztől, az igehirdetéstől, vagy keresztény testvéreinktől, hallani akarva a megoldást, és hogyha késik a megoldás, már a lelkiismeretünk szava sem halszik, hogy nem, hogy igyekezzek nem behódolni a rossznak, mert mennyire emberi lehet a gonosznak, a rossznak a támadása életünkben. Éppen Jézus példája mutatja, hogy még őt sem kerülte el, hogyha a gonosz tudta volna, hogy itt az Isten fiával van dolga, aki a Szentlélektől fogantatott, Istentől született, akkor nem strapálta volna magát. Akkor miért próbálkozzon? Úgy se tudja térdre kényszeríteni. De azt mondják a Biblia magyarázók, hogy itt valószínűleg az ember Jézus az, aki emberi módon és értelemben készül a küldetésére, s nem az Isten voltának tudatában hány fittyet a sátán kérdéseire, mert hiszen honnan is tudnánk, ki volt az a homokban elbújt helyszíni tudósító, az a sztár riporter, aki akkoriban tudósított arról, hogy mi is zajlott le Jézus és a sátán között a pusztában, milyen párbeszéd, milyen kínszenvedés Jézus részéről, hogy kitalálja a jó megoldást. Schneewind mondta, a német teológus, ó nem, nem így lehetett. Egy meghitt órán ő maga mondta el a tanítványainak, hogy gyerekek, ha arra gondoltok, hogy a tanítványi élet, a keresztény élet, akár az én életem, aki előttetek járó mester vagyok, fáklyás menet, tévedtek, mert nem így van. Mert íme engem is megkísértett a sátán ilyen módon, ahogyan azt, jaj, de nem is mind a négy evangélista jegyezte fel, ha fontos lett volna, talán megteszi, csak az imént említett kettő, meg szűkszavúan Márk. Bizonytalanok vagyunk a tekintetben, mi és hogyan hangzott el. A lényeg azonban nem is ez, testvéreim. A lényeg az, ami egészen bizonyos és kiviláglik ebből a történetből, hogy mit jelent az ember számára, még egy názáreti Jézus számára is, a rossznak a kihívása, bármire készüljön is az ember, küldetésére, hivatására, emberi szerepére, a többi ember között, tanítványai között, és mit jelent az, hogy mégsem az övé az utolsó szó, meg annyi formában, meg annyi módon érkezve, hogy aztán távozzon az ember életéből. És ezt sem szabad elhallgatni, és jogos volt a lelkész testvérünk észrevétele tegnap este az ifjúsági órán, hogy egyrészt ott a kihívása a rossznak, a gonosznak életünkben, a bűnnek, a hova tovább elhordozhatatlan súlya, de jaj lenne nekünk, ha nem lenne feloldozás, ha nem lenne bocsánat, ha nem lenne mégis minden kísértése ellenére viszonylagos a rossz az ember életében, és örök lehetőség a jó, a szeretet, a bűnbocsánat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Összefoglalva hát három gondolatban mindez, e hosszúra nyúlt bevezető után immár rövidebben, először is. Nincs az a helyzet, testvéreim, amelyben ne lenne ott életünkben a rossz, a gonosz. Ne is számítsunk rá, hogy engem majd elkerül. Én leszek olyan szerencsés, hogy megúszom. Nem fogjuk megúszni. Ez még este is kiderült. Az ifjúság. Nem lehet megúszni. Így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában, lásd a listánkat, te 21 néhány, nem is tudom hányféle, az új szövetségben is felsorolt kísértés és bűn, egyszer valamelyik bizonnyal megtalál mindannyiunkat. Nem lelkészeket és lelkészeket, gyerekeket és felnőtteket, előbb-utóbb, már az óvodást is. Ott lesz az életünkben. Nincs az az ember, akit ne venne elő. Még Jézust is, nincs menekülés. Ott vagy a magad pusztájában, térdre esve, szembesülve, bocsánat a szójátékért, hogyha hallod, fülbesülve, azaz füllel hallva és szemmel látva, hogy mi a kísértés. Mi a kísértés? Vagy a látvány, vagy amit hallasz, és ezeknek a révén, amit belül érzel, azt a kihívást, a késztetést a rosszra. És sokszor nem tudsz elég jól nevelt lenni ahhoz, hogy pusztán az udvariasságot felülírja ezt a benső, elemi, ördögi, sátáni kísértést, mert nehéz átlátni rajta, és ez a második gondolatom, és azon a helyzeten, amelyben ott vagy, és ahova kerültél. Nehéz átlátni rajta. Miért? Mert ügyesen álcázza magát. Hogy olvassuk ebben a történetben? Idéz a Bibliából. Ha másként nem, hát így ér el téged, keresztényt a gonosz, hogy egyszerre csak, miközben éled a hited, szembesít úgy Isten igéjével, hogy megannyi kérdőjel támadjon életedben a tulajdon kereszténységedet illetően. És ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, akik hittanórán kezdik tanulgatni a hitet és olvasni a Bibliát, és egyszerre csak számos kérdésük ébred az élettel és a kereszténységgel kapcsolatban, hanem mindannyiunknak, lelkészeknek, szakmabélieknek, teológusoknak, épp úgy, mint bármelyik testvérenek, mikor olvassa a Szentírást. Mert ilyen a kísértésnek és a kísértőnek a természete. Ott a kísértés, ott a gonosz, nincs az a helyzet, nincs az az ember, nem tud átlátni rajta. Gondoljunk csak Farsangra, nemrég volt, most érkeztünk Böjthöz, és a farsangi állarcra, hogyha tündér állarcot tesz fel a Krampusz, tündér-e ő, avagy Krampusz? Minek látod? Jaj, de helyes tündérke! Ki ő valójában, mikor hátra megy, hogy megvakarja egy kicsit így az arcát, leteszi? Krampusz volt, vagy fordítva, Miss Univerzum, a világ szépe kisasszony, akit milliók tapsolnak nézve a tévét, ő lett a világ szépe. Elmegy Mohácsra, és feltesz egy busó állarcot, és abba lép a nyilvánosság elé, megmondod, hogy ő a Miss Világ szépe? Csak azt a busó állarcot látod, amitől megriadnak a gyerekek. Hiába mondja cérna hangon az állarc mögül, hogy kérem, én a Miss Világ szépe vagyok, ez csak tévedés, hogy én úgy nézek ki, mint maga az ördög, nem biztos, hogy elhiszed neki. Mert álcázta magát, ilyen megtévesztő állarccal jelentkezik életünkben a gonosz. Hol szépnek? A leginkább annak kívánatosnak, hol pedig fordítva nagyon rútnak látszik az az ő jóvoltából, amire figyelmet kéne. Amiben gyönyörködnöd kéne, amit el kellene fogadnod, ami szép. Azt ő leborítja olyan mázzal, hogy irtózni kezdj tőle, s menekülj az álszépséghez, aki ő Krampuszként tündér jelmezve bújva. Igen, Jézus esetében a legszebb állarcot ölti magára. A sátán kezében és arcán a legszebb és legkívánatosabb állarc, testvéreim, az Isten igéje. Úgy el tud bújni mögötte, hogy észre sem veszed, hanem abban a boldog meggyőződésben idézed, hogy az Isten szólt hozzám, és kijelentette magát. És észre sem veszed mögötte a hazugságot. Megvan írva, így érvel. Megvan írva. Vigyázz, megvan írva. S te egyszerre csak a Szentírás tekintélyétől megrogyasztott, térdel, hódolsz be látszólag az Isten igéjének, valójában azonban a sátánnak. Milyen jó, harmadszor, s itt befejeztem, hogy nem legyőzhetetlen a sátán. Nem az övé az utolsó szó, hogy megvan írva, hanem, hogy mondta Jézus, ugye emlékszünk a történetből, kulcsa ez ennek, viszont megvan írva. Megvan írva, viszont megvan írva. Más érve nem marad a kereszténységnek sem a sátánnal, a gonosszal szemben ezen a világon, csak az Isten igéje, Istenre Istennel, igére igével tudunk válaszolni, ahogyan emlékezzünk csak, Jób a sokat szenvedett sem tudott mást tenni, mint Istentől csak Istenhez menekülni, immár a barátait is maga mögött hagyva, mert azt mondta, hogy abban a helyzetben, amelyben vagyok, akár az Úristen jóvoltából is, egyedül csak hozzá menekülhetek, hogy megoldást találjak. Ismert hát jól testvér a Szentírást, hogy a megvan írva, soha ne legyen elég a számodra, legyen mindig ott egy viszont, viszont megvan írva, s a kettő együtt legyen olyan igazság, amely immár kijátszhatatlan a gonosz által, amely, ha nem is végső, ha nem is abszolút, de egymást kiegészítő idegen szóval úgy mondjuk, hogy komplementer igazság. Ha innen nézem, igaz, de ha onnan nézem, akkor is, hogy az legyen a végső igazság, és ne legyen egy kiragadott, egy akár ördögi célra is felhasználható, abszolútként tekinthető igazság, hanem legyen az isteni többlet, az egymást kiegészítő igazságok sokasága, amelyek segítik az embert előre, és igyekeznek feloldani görcseit, kísértéseit, rossz hangulatait, elsegítve őt az örök élet felé. A gonosz, figyeljük meg, mindig abszolút, megfellebbezhetetlen igazságnak állítja be azt, ami részleges igazság. Igaz, de nem a teljes igazság. A sátán jön, és azt mondja, ez az igazság. Teljes egészében. Mi tudjuk, Jézus Urunk megkísértése nyomán, tusakodásában, tudjuk, hogy a Szentírásra hivatkozva csak a Szentírással magával lehet érvelni, ahogy Luther tette, győzzetek meg engem a Szentírás szavával, és abban a pillanatban feladom azt az igazságot, hogy egyedül hit által üdvözül az ember. Meg tudta őt győzni bárki a Szentírásból, ennek ellenkezőjéről? Azóta sem. Így valhatjuk ezt az igazságot, amelyet Luther sok-sok igét olvasva, egymás mellé téve ismert fel a Bibliából. Igét igével, Istent Istennel győzheti le csak az ember jelképesen. Krisztus ezért tudott győzni. A keresztény ember Krisztust követve ezért lehet győztes Szentírással, Isten igéjével a kezében. Ezért érdemes teológiát tanulni és Bibliát olvasni, hogy ne részigazságok mentén akarj keresztény lenni és életmegoldást találni, hanem légy a komplementer igazságok ismerője, más szóval légy teológus. Nincs az az ige, amelynek ne lenne párja, így fogalmazok a Bibliában. Nincs az az ige, amelynek ne lenne párja, s megint szójátékkal, ezért páratlan a Szentírás. Mert nincs az az ige, aminek ne lenne párja, ezért páratlan. Ha csupa abszolút igazságból állna, akkor már vinnék is a fizikusok a hónuk alatt, hogy megvan, amit kerestünk. De nem lehet kisajátítani. Nem lehet rámondani, hogy ez a végső igazság, csak az egész könyvet lehet úgy felmutatni, hogy ebben van a végső igazság, úgy, hogy egy-egy ige képviseli azt, de mindig kiegészülve, időszerűen, aktuálisan, egy másikkal, egy harmadikkal. Így tudunk indulni böjtben, húsvét és előtte nagy hét felé, ki-ki. Nincs az a helyzet, amit ne lehetne így feloldani. Erre alkalmas időszak, immár letéve a farsangi állarcot, ez az idő böjt ideje. Gondolkozz el ezen, és így igét igével kiegészítve készülj a nagy hétre és húsvétra. Isten legutolsó szavára a világra, hitedre, önmagadra, hogy íme nem a puszta, nem a kísértés, nem a gonosz, nem a sátán, nem nagy péntek az utolsó szó, hanem arra mindig húsvét következik. Mert egyszerűen megtanulható. Nem így van, testvérek. Nagy péntekre mindig húsvét következik. Legyen ez most az imádság előtti végszó. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged ennek az igének az igazáért. Áldunk azért, hogy a rossz bármennyire tűnik életünk urának, mégiscsak viszonylagos, és a te igéd az, amely felülmúlja, a te szereteted az, amely úrrá lesz rajta, a te jövőd az, amely a jelenét befolyásolja. Add, hogy így tudjuk élni mindazt, ami rossz az életünkben, azzal a reménnyel, hogy életünkben, sőt, halálunkban is a tied és a tied lesz az utolsó szó, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.